A stúdióban pedig már itt van Kovács Ildikó, az átlátszó.hu munkatársa, és először arról beszélgetünk, amiről már szó volt itt, hogy a második fődíjat nyerték meg Ausztriában a Social Marie díjan, ami egy ilyen európai civil mozgalmakat elismerő díj, és ennek ugye amivel nyerték, az a Kimi Tud honlapnak, illetve ennek az egész rendszernek a fölállítása volt. És azért beszélgetünk róla, mert hogy valami elmozdulás érzékelhető, ugye eredetileg az volt a helyzet, hogy hát az adatgazdák azok eszük ágában sem volt a nyilvánosságra hozni az adatokat, de ebben történt valami, és akkor ez most csak mennyire kell komolyan venni ezt a változást?
Köszöntök én is mindenkit. Igen, ugye az a változás, hogy múlt héten egy olyan workshopot tartottunk a közérdekű adatigényléssel kapcsolatban, ami az adatgazdáknak szólt. Ez volt az első ilyen azóta, hogy 4 évvel ezelőtt elindult a Ki mit tud közérdekű adatigénylő portál. Olyan workshopot már nagyon sokat tartottunk, amikor az igénylőknek magyaráztuk el, hogy hogyan kell és hogyan lehet közérdekű adatot kikérni. Az adatgazdáknak viszont eddig csak eseti segítséget nyújtottunk, tehát hogy amikor valaki hozzájuk fordult, és esetleg nem tudták, hogy pontosan mit kell csinálni, akkor beszéltünk velük. De így, hogy csak egy foglalkozást csak nekik tartottunk volna, eddig ilyen nem volt. Viszont nagyon örülünk neki.
És egyáltalán jött valaki?
Igen, igen, voltak többen is.
Önkormányzatok, ugye, a fő terület, akik...
Igen, úgy tudom, hogy voltak önkormányzatoktól, voltak kórházaktól. Ha jól emlékszem, akkor voltak hallgatói önkormányzatoktól is, vagy legalábbis őket is szerettük volna elérni. Elég vegyes volt a kép. Igen, ugye az átlátszó oktatás nagyon-nagyon sok adatot kértek ki a hallgatói önkormányzatokkal kapcsolatban az egyetemektől, és itt elég sok félreértés, sőt per is volt, amiatt, mert az egyetem azt gondolta, hogy nekik nem kell kiadni a hallgatói önkormányzatok adatait, és aztán bíróság mondta ki többször, hogy igenis nekik ki kell adni ezeket az adatokat, főleg a gazdálkodásra vonatkozóan.
Tehát akkor ugye van, két terület van, ahol a legnagyobb a társadalmi válság is, vagy hát a válságjelek eléggé jól azonosíthatóak. Az egyik az egészségügy, a másik az oktatás, és most rádöbbentek ezek szerint az egészségügyben dolgozó, kik ezek, nagyjából főorvosok, vagy gazdasági vezetők, hogy ők akkor szerezhetik meg a társadalom támogatását, ha bemutatják, hogy milyen áldatlan helyzetben vannak, és akkor így akár nyilvánosságra hoznak. Valami nyilvánosságra került?
Talán a szándék érzékelhető. Elképzelhető, hogy azzal kapcsolatban, vagy ez is kapcsolatban van ezzel, hogy nem olyan rég, talán egy hónapja beadtunk egy csomó adatigénylést a különböző kórházi fertőzésekkel kapcsolatban számos kórháznak, és lehet, hogy közülük valaki pont onnan érkezett, hogy megtudja, hogy hogyan is kell ezeket a dolgok, ezt megválaszolni, vagy egyáltalán mi az adat, amit ők kiadhatnak, illetve mi kikérhetünk.
De akkor csak ez az egy terület, az kifejezetten a kórházi fertőzések, vagy már látszik, hogy az adatgazdák közül mások is mozdulnak, vagy most csak egy első lépésben annak kell örülni, hogy elmentek erre a workshopra?
Hát első lépésben annak is örülünk, hogy elmentek, mert azért mi elég sok ellenállással találkoztunk azóta, amióta működik, aki mit tud, meg adunk be adatigényléseket. Onnantól kezdve, hogy egyszerűen ignorálják a kéréseket, addig, hogy gyakorlatilag követelik azt, hogy mondjuk meg, hogy miért kérünk ki adatot, mire fogjuk mi ezt felhasználni. De olyan is van, hogy mivel azelőtt soha nem kellett ilyennel foglalkozniuk, nem is nagyon tudják, hogy hogy kell kezelni ezt az adatigénylést, és van, amikor nem rossz indulatból nem válaszolnak, hanem tudatlanságból, és próbáljuk meg ezt valahogy csökkenteni, illetve elmagyarázni azt, hogy mi nem azért kérünk ki adatot, hogy nekik ezzel plusz munkát csináljunk, hanem nekik ez a feladatuk, és nekik ezt el kell látni.
Igen, az mellesleg a kötelezettségük is, de a szóba került most, hogy a parlamentben elfogadták a saláta törvények között azt a törvénymódosítást, amely az információszabadságról szóló rendelkezéseket szigorítja, akkor ez erre a körre nem is nagyon valószínű, hogy vonatkozhat, mert hogy ugye ott arról van szó, hogy akinek bármilyen a vállalkozói szférával bármilyen kapcsolata van, az már bebújhat a mögé, a paraván mögé, hogy akkor neki ez versenyhátrányt jelent. Ez ugye pénzügyi szervezeteknél ez elég nyilvánvaló, de még gazdálkodó szervezeteknél is. Az egészségügy és az oktatás nem ilyen, tehát ott nem fogják tudni ezen a módon eltitkolni az adatokat, vagy most akkor lehet, hogy az új helyzet megint fordít egyet ezen a keréken.
Ott szerintem kevésbé fog megjelenni ez a probléma, de ugye mi elég sok adatigénylést adunk be olyan témában is, amikor egy közintézmény például alvállalkozókkal szerződik, ott viszont nagyon-nagyon sokat jelenthet ez a törvénymódosítás, mert nagyon sok adat elveszhet amiatt, hogy szigorítják a törvényt.
Tehát akkor még kell aggódni azért, hogy mert igen, mert hogy az egészségügyben inkább, az oktatásban kevésbé, a beszállítók azok simán ebből a klientúrából lehetnek, vagy abból a protekcionista körből lehetnek, amelyek állandóan előnyerők Magyarországon.
Hát talán még nem jelentek meg ezek a bizonyos körök az egészségügyben, de a tendenciát látva egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy előbb-utóbb oda is eljutnak, és akkor igen, ott sem fogjuk tudni megnézni ezeket az adatokat.
Tehát az látszik, hogy azért van valami, tehát hogy mintha felismerték volna, ezt nem mondta egyértelműen, hogy a kérdésem az ugye az volt, hogy akkor rájöttek-e az egészségügyben, az oktatásban, hogy társadalmi szolidaritást úgy vívhatnak ki ebben a körben, hogyha adatot is adnak?
Azért nem tudom egyértelműen kijelenteni, mert nem beszéltem a résztvevőkkel. De azt gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutató, hogy mi meghívtuk őket, vagy legalábbis értesítettük őket arról, hogy van ez a lehetőség, és ők éltek ezzel a lehetőséggel. Úgyis, hogy hajlandóak voltak mondjuk vidékről elutazni Budapestre azért, hogy részt vegyenek ezen a workshopon.
És akkor az előbb már említette, akkor menjünk abba bele, hogy ugye volt például az egészségügyben ez a én hát óriási munkának látom, itt van előttem az átlátszó.hu honlapja, és mindjárt be is indul, ha csak végleg le nem fagyott, de nem. Ugye így alakult a bejelentett fertőzések száma 2007 és 2014 között a magyar kórházakban. Ugye ez az a történet, amit csak röviden foglalok össze, kérték az ANTS-től azokat, ami most már ugye nem pontosan így hívják, de így könnyebb azonosítani, hogy mondják meg, mert hogy ugye gyanút keltő volt, nyilvánosságra került egy adat, hogy több kórházi fertőzésben halnak meg, vagy többen halnak meg kórházi fertőzésben Magyarországon, mint közúti balesetben. Ez így kapásból hihetetlennek tűnt, és aztán kiderült, hogy hát egyrészt a nemzeti illetékes hatóság az azt mondja, hogy ők nem adhatják ki ezt az adatot, aztán azt mondták, hogy nem is gyűjtik, és aztán mindenféléket mondtak, és aztán önnek mégis sikerült összeraknia.
Igen, ugye ezek azok az adatok, amelyeket elvileg a TASZ is kikért, amelyet nem adta ki, és most bíróság előtt vannak, és ezek az adatok egy bizonyos formában elérhetők az epidemiológiai központnak a honlapján. Az a baj velük azonban, hogy ez szakembereknek készült, és nagyon nehéz kiszedni azokat az adatokat, amelyek relevánsak lehetnek. Ez az, amit egyébként mi most itt megpróbáltam összeszedni, és elég érdekes egyébként az, hogy ilyen 2007-től 2010-ig nagyon részletes adatok vannak, és nem csak ilyen folyószöveg, hanem érthető táblázatok, grafikonok elmagyarázzák, hogy milyen fertőzések alakultak ki, mi okozta ezeket a fertőzéseket, hányan haltak meg, és ott van egy régiós pontás is arról, hogy egy-egy régióban, a jelentő kórházakban mennyi fertőzés volt, és aztán 2010 után gyakorlatilag a felére csökkent ezeknek a jelentéseknek a hossza, sokkal kevesebb adat volt benne, és így nehéz is volt egyáltalán összehasonlítani azt, hogy évről évre hogyan változtak ezek az adatok, hiszen volt olyan év, ahol egyszerűen kihagytak adatokat, és nem is tudtuk összehasonlítani se az előző évvel, se a következő évvel.
Akkor mondjuk el a számot, tehát az önkutatásai szerint akkor hányan haltak meg kórházi fertőzésben, mondjuk az utolsó elérhető adatévben, mert én most éppen nem találom azt a számot, akkor addig mondom, hogy azt látom, ugye, hogy ezek a tanulmányok, amelyekről beszéltünk, és amelyek ugye egyre áttekinthetetlenebbek, ezek még úgy számoltak, hogy 2008-ban volt egy ilyen rekord, akkor 4081 most a fertőzöttek, tehát a kórházi fertőzések számáról beszélünk, és ez lecsökkent aztán 1326-ra, de már nem tudom, hogy akkor ez lehet az utolsó adat, de hogy előtte, 2000, mármint az idei év előtt, vagy mondanak inkább egy másik adatot, ugye, hogy milyen típusú azok a kórokozókat külön vesszük, amelyek egyszerűen fogalmazva csak így rezisztens baktériumok, tehát már ellenállnak azoknak az antibiotikum kezeléseknek, amelyek megszokottak. Ez a szám, az ilyen fertőzés, ez 2007-ben 1384 volt, és aztán regisztráltak 2014-ben már lényegében kerekíthetünk 4000-et, tehát ez így az ilyen típusú, az úgynevezett rezisztens baktériumok által okozott fertőzés, megháromszorozódott, és hát ezek okozzák a halált, tehát hogy azért érdemes ezt nézni. Megtalálta azt az adatot, hogy mert lehet, hogy akkor ez
mindjárt hogy hányan... De még előtte, tehát ezekkel a rezisztens baktériumokról jó tudni azt, hogy az, hogy ezeknek a száma növekszik, ez nem Magyarországon egyedi eset.
Tehát legyünk igazságosak.
Hanem világszerte, és világszerte egyre nagyobb problémát jelent. Nem olyan régen beszéltünk egy gyógyszergyártásban dolgozó szakértővel, aki mondta, hogy Nyugat-Európában, illetve Amerikában most ezt tekintik a legnagyobb problémának az egészségügyben, ezt a rezisztens baktériumokat, mert egyszerűen annyira drága kifejleszteni az új antibiotikumokat, és annyira nehéz olyat kifejleszteni, ami aztán működik is, mondjuk hozamosabb ideig, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a dologgal.
Tehát, hogy itt egy igazi veszélyről van szó, ezért egyáltalán nem ártana tudni, hogy akkor darab mint darab mit okoznak ezek, és akkor menjünk bele a részletekbe, tehát, hogy ezek a táblázatok, mondom megint ajánlom ezt az átlátszó.hu-n azt a cikket azoknak, akik ez iránt a téma iránt érdeklődnek, mert hogy, és akkor hadd áruljam el, mert nem biztos, hogy hallottad, tehát én a műsor ajánlóban is azt mondtam, hogy ilyen táblázatokat én korábban a különböző egészségtudományi intézetek által összeállítva láttam. Most már Magyarországon becsukták ezeket az intézeteket, és akkor úgy kell tekintenünk például az átlátszó.hu-ra, hogy átveszi ezt a feladatot, mert hát ezekre az adatokra szükség van. Most akár csak a rezisztens baktériumok által okozott fertőzések száma régiós bontásban, különböző ilyen kórházi fertőzések hullámszerűen fordulnak elő, tehát hogy így a kórházban ezek így egyszer csak akkor van a másik, amikor a vérátömlesztésekkel, tehát hogy vannak ezek a területek, amelyek így ezekből a táblázatokból jól láthatóan, hát borzasztóan emelkednek, egyébként szoktunk örülni az emelkedésnek, de hogy ez egy klasszikus tendencia, valamilyen tendencia van a világban, ugye legyünk korrektek, most ehhez képest akkor a magyar az fenyegető-e? Tehát, hogy itt valami durvább dologról van-e szó, vagy egyszerűen egy világ, a baktériumok erősödnek mindenütt, vagy antirezisztensekké válnak mindenütt, és hát nálunk is, vagy mi kevésbé veszük ezt komolyan, mi magyarok, mint ahogy veszik komolyan ezt másutt?
Hát
túl sokat kérdez. A egészségügyi tudományi intézet.
Igen. Hát ez az, ami látszik is ezekből az összeállításokból, hogy voltak ilyen grafikonok, és ezek voltak azok, amiket mi szerettünk volna egyáltalán megtalálni, és aztán meg is találtuk 8 évvel ezelőttről, vagy 6 évvel ezelőttről.
És ott fémszakadás.
És ott vége volt, és utána a későbbieket azt nekünk kellett megcsinálni. Hogy a magyarországi helyzet durvább, mint mondjuk a külföldi, amennyire utána olvastam, nem látom sokkal rosszabbnak, mert máshol is rossz. És amit még érdemes tudni, hogy a magyar lehetőségek azért korlátozottak, tehát Magyarországon nem tudnak annyi pénzt belefektetni mondjuk a gyógyszerfejlesztésbe, hogy mi ezzel hatékonyan szembe tudjunk szállni. Tehát nekünk valószínűleg érdemes a külföldi mintákat követni. Viszont amit itthon is meg kellene és meg lehetne csinálni, az az, hogy a fertőtlenítésre nagyobb figyelmet fordítani, a kesztyű használatra nagyobb figyelmet fordítani. Ez viszont nem csak a kórházaknak a feladata, hanem ez mondjuk a kormányzatnak a feladata.
Hogy tehát, hogy legyen fertőtlenítő, legyen kesztyű, mert ugye a tiltakozásokban, vagy ha jól emlékszem, akkor a rezidens szakszervezete hívta fel erre a figyelmet, hogy itt olyan fokú kiszolgáltatottság van a kórházakban, és hát akkor most idehozom, de már csak nagyon röviden, hogy tegnap például a Facebookon egy anya kétségbe esett bejegyzését lehetett olvasni, hogy zokognak a nővérek, hogy egyszer nem jutnak föl a beteg gyerekeknek, a Szent László kórházban volt benne a gyermekével, és hogy ott milyen áldatlan állapotok vannak. Így aztán az áldatlan állapotok egyik következménye, hogy akkor már így a fertőtlenítés is nem lesz olyan színvonalú, vagy nem lesz a normális európai standard színvonalon, amivel óriási kockázatot vállalnak.
Igen. Ezeknél a bakteriális fertőzéseknél nagyon nagy szerepet játszik az, hogy mennyire tartják be ezeket a szabályokat.
Én ezt annak idején, amikor valamennyire érintett voltam, úgy hívtam, hogy van egy küszöb, amit azért a baktériumok elé lehet állítani, például ez a kézmosás, tehát amikor gép fegyverrel jön, azt nem biztos, hogy a küszöbben meg lehet oldani, de a baktériumok, még a multirezisztensek jelentős része is már ott az első bejáró vagy az első lépcsőnél megfoghatóak. Erre is figyelmeztet D. Kovács Ildikó cikke, de rengeteg adattal alátámasztó, úgyhogy látogassák a honlapot. Neki még köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk.
Köszönöm szépen.